Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 489. dicséretünk első verszakát, örök élet reggele. Helyet és a második és harmadik verszakot énekeljük el. Jóságodnak harmata gyarló életünkre újjon. Helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, hogy szól hozzánk az apostolok cselekedetein keresztül.
Az apostolok cselekedetei 6. fejezetének 8-tól 15. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és az ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak némelyeket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. A népet, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan ez szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.
Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy Te az üdvösség útját mutatod nekünk hétről hétre, kedvesen, gyöngéden, szeretettel, hogy megmeneküljünk az ítélet alól. Köszönjük, hogy mindent azért teszel, hogy elkerüljük azt, amire te eleve figyelmeztettél minket az Édenkertben. Ha hit nélkül járunk, akkor nem fogjuk megtalálni az utat a mennybe. Ha Krisztusba vetett reménységgel, akkor igen. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy ma reggel is erről a nagy szeretetről akarsz beszélni nekünk, amivel szerettél bennünket, és önmagadat adtad értünk. Kérünk, hogy ezen a csendes órán szólíts meg minket. Elét hozzuk most, Urunk, a kárpátaljai testvéreinket. Te rejtsd el a fiatal fiúkat a katonai szolgálat elől, hogy értelmetlen módon ne vigyék őket a vágóhídra, és ne maradjanak ott. Kérünk azokért, a betegekért, akik a kórházban vannak, súlyos állapotban, te legyél a gyógyítójuk. És kérünk önmagunkért is, hogy te legyél a mi gyógyítónk is. Olyan sok lelki baj nyavaja gátol minket abban, hogy engedelmeskedjünk neked. Nyisd meg és nyisd fel a szívünket és a szemünket, hogy lássunk téged, és másképpen akarjunk követni. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből, a 7. fejezetből olvasom eképpen. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták István ellen. Ő azonban szent lélekkel telve az égre függesztette tekintetét, látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felül áll. Ekkor így szólt. Íme látom a megnyílt eget, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felül áll. Akkor azok hangosan kiálkoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Aztán kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanuk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felső ruháit. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Aztán térdre esett, hangosan felkiáltott. Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt, és amikor ezt mondta, meghalt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, viszonylag kevés szó esik arról, hogy a Szentírás beszél a mártíromságról. Ezt nagyon sokan félreértik, más gondolnak, értenek ez alatt, mint amit a Szentírás tanít. A mi világunkban az emberek már nem becsülik azokat, akik egész életükön át ahhoz tartják magukat, amit megígértek, amit megfogadtak. Az adott szó az inkább nevetség és gúny tárgyává válik, sokszor találkozom ezzel, mint hogy követésre méltó dolog lenne. Ezért van az, hogy amikor fiatalokkal beszélgetek, akkor egyáltalán semmiféle példaképük nincs már. Petőfin nevetnek, Kossuth Lajosról tudnak már, aki hallott róla, mert az is előfordult, hogy nem tudta valaki, hogy ki volt ő valójában. Egyáltalán elfogytak azok az emberek, azok a nevek, akik hallatán, vagy akik életrajzát olvasva elgondolkodna egy fiatal generációhoz tartozó azon, hogy ki volt ő, és érdemes őt követni, vagy legalábbis komolyan venni, amit mondott. Minden további nélkül megszegik az ígéretüket az emberek. Sokszor találkoztam ezzel itt a templom és parókia építés során is, hogy elmondta az, aki mondta, hogy 3-ra itt vagyok, másnap reggel 8-kor én hívtam föl, hogy te 3 órát mondtál tegnap, mi a helyzet. Ja, igen, igen, hát nem tudtam jönni. Se telefon, se üzen, semmi, de nem zavartatta magát, hogy nem tartotta a szavát. Aztán nagyon sokszor nem gondolják végig azt, hogy a döntésüknek és a szavaiknak milyen következménye lehet később. Viszont mindenki más hibás lesz azért, amit csinálnak, és amikor annak a következményével szembe fognak találkozni. Isten azonban nem ember, és ő tartja a szavát, és minden cselekedet megáll az ige mércéjén. Mi elmondhatjuk-e magunkról, hogy csak az elmúlt héten, vagy az elmúlt egy hónapban úgy szóltunk-e, vagy viselkedtünk-e, hogy az megáll minden tekintetben Isten mércéje előtt. Azt mondja Jézus, hogy amit titokban mondtok, azt a háztetőkről hirdetik majd. Fontos megérteni, hogy a világban az erkölcstelenség vált elkölcsi mércévé. De az Isten népe között az erkölcstelenség nem lehet erkölcsi mérce, mert más tanít a Szentírás. Amikor az ősgyülekezet Jézus feltámadása után gyarapodni kezdett, ott megjelent mindenhonnan mindenféle ember és mindenféle indulattal. Mindig is így volt ez. Amikor Istvánt, az első diakónust, aki az asztalok körül szolgált, érdekes, hogy akkor voltak még odaszánt életű férfiak, akik odaszánták az életüket arra, hogy szolgáljanak az asztalok mellett. Ez látszólag egy fura dolog volt, hogy erős, meglett férfiak, és az ételt szolgálják föl. Pincér az ember, hogyha hívő lesz. Nem erről beszél a Szentírás. Ők megtiszteltetésnek tartották azt, hogy arra méltatja őket Isten, hogy másokat, Istent és másokat és mások előtt szolgálhatnak. Istvánt, az első diakónust beiktatják, megválasztott Istentől rendelt szolga volt, és ez azért lényeges, mert nem István akar diakónus lenni. És nagyon fontos az is, hogy nem fényezte magát, és nem beszélt arról, hogy ő milyen nagyszeren végzi a diakónusi munkát majd, milyen intelligens, tanult, és hogy egyedül jó alkalmas a diakónusi szolgálatra. Ő tartotta magát a Szentírás szavaihoz. Példabeszédek 27.2. Ne te dicsérd magadat, hanem mások dicsérjenek téged. Tehát az első diakónus István ilyen volt. Az igeszerűen élt, elfogadta, mikor Isten akarata szerint fölkérték arra, hogy legyen diakónus, hogy szolgálja Isten és szolgálja a gyülekezetet, és elmondja azt az örvendetes hírt, hogy az Isten szeret, és terve van veletek. Erre tette fel az egész életét, hogy szolgálja Istent. A neve azt jelenti, hogy koszorú, és ez pontosan tükrözi az Isten előtti helyzetét. Az ókori világban a sportesemények végén a győztes kapott egy hervadhatatlannak tűnő, persze az is elhervadt, babér koszorút, se medál nem volt, se jutalom, se pénz, semmi, de kapott egy babér koszorút, és az ott volt kifüggesztve a szobájában. Stefanos tényleg győztes volt, még ha meg is kellett halnia Krisztusért, ezért a győzelemért, de számára nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy halálig szolgált a mindenható Istennek. Az életét, a hitét, a gyülekezeti szolgálatát, ez határozta meg, mi az Isten akarata. Ezért nem fényezte magát. Ezért, mert ő értette, hogy mit van, amit nem úgy kaptál volna. Ha ő el tudja látni a diakonusi szolgálatot, az is az Isten kegyelme. És ebben neki sok érdeme igazán nincsen. Az apostolok cselekedeteiből olvastunk, de valójában ez az Isten cselekedetei az apostolok által. És ezt tudták az apostolok is, hogy általuk az Isten cselekedett. Érdekes, hogy egy csomó mindent nem tudunk Istvánról. Nem tudjuk, hogy hol született, és azt sem tudjuk, hogy valójában ki volt ő igazán. Tehát a Krisztus nélküli életéről semmit nem mond a Biblia. Miért? Mert világos, amit Szentírás tanítás egyszer Pál kimondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Pedig azért 6 nyelven beszélt. Anyanyelvi szinten az akkori világ leghíresebb, legdrágább egyetemét végezte el Gamálielnél, profi volt a maga farizeusi írástudói szolgálatában, és itt tovább, és itt tovább. És mégis azt mondja, hogy amit én Krisztus nélkül éltem, az alatt üldöztem és halálra adtam Krisztus követőket, és ha Isten meg nem könyörült volna rajtam, akkor nekem annyi. Korábbi életéről Istvánnak tehát nem tudunk semmit, a szolgálatáról viszont szinte mindent. Mindig így van ez, és azért van ez így, mert a Szentírás nem életrajzok gyűjteménye, hanem Isten cselekedetéről való tudósítás, beszámoló gyűjtemény. És soha nem az ember, hanem mindig az Isten áll a középpontban. Ezt elég nehezen fogadjuk el mindnyájan, hogy soha nem az ember áll a középpontban. Minden szolgálatban. Az, ha valaki az Istennek szolgál, és nem az Isten áll a középpontban, az katasztrófává lesz egy idő után. Mert vagy Istentől kapja az elhívást, a megbízatást, a szolgálatot, mint István, vagy emberi erő csinálja a dolgokat, és azt meg már látjuk a saját életünkből sokszor, hogy hova vezet. Az Isten nélküli életről a Szentírás világosan beszél. Azt mondja, hogy halál. Ez nem tetszik nekünk. Sőt, felháborodnak sokan. Egyházi körökben is. Hogy lehet ilyet mondani, hogy nem ér semmit az Isten nélküli élet? De nem ezt mondja a Szentírás, hanem azt mondja, hogy az Isten nélküli élet az Isten mércéjén mérve, az akkori és az ottani mércéhez mérve nem ér semmit az Isten szerint. Ez nem lebecsülése az emberi akaratnak, a nagyszerű találmányoknak, a fantasztikus felhőkarcolóknak. Most is épült egy Budapesten, megnyitották a terasz, bárki fölmehet, elképesztő magasságba körülnézhet, zseniális dolgokra képes az ember. De amikor a Biblia ezt mondja, akkor mindig az Isten mércéhez képest ad viszonyulást. És ahhoz képest Pál azért nem véletlenül mondja, amit mond. Ezért mondja, hogy ami hitre jutása előtt volt, az kár és szemét. Hát csak tudta, hogy mit mond, nem? Ismerte ő a Bibliát, mint írástudó farizeus, töviről hegyire, fejből tudta a Tóra legtöbb igeversét. És mégis kimondja ezt. Mert amikor az Isten mércéhez mérte, akkor kiderült, hogy így nem ér semmit sem. Az Isten nélküli életét Istvánnak azért nem említi a Biblia, de másnál sem, mert az a szolgálatra nézve, az engedelmességre nézve nem számít. Én emlékszem, valaki elmondta, hogy látott vidéken olyan sírkövet, ott volt a két dátum, és oda volt írva, hogy élt 18 évet, 78 éves volt az illető, mikor meghalt. És aztán ott megkérdezett valakit, hogy mi ez a felirat? Ja, hát ő egy hívő keresztény volt, és azért került a sírkövére, hogy élt 18 évet. Mert az a 18 életév volt élet a számára, amit Krisztus hitben élt. Az életkor a biológiailag az 78 volt, de hitben járva 18. És direkt kérte, ezt is elmondták ott a faluban, hogy írassák föl, írják föl a sírkövére, hogy élt 18 évet. Mert számára ez volt a legfontosabb. A Filippi 3.8-ban olvassuk ezt, hogy kár és szemét minden Krisztus nélkül. Erre lehet nyugodtan azt mondani, hogy nem kell azért túlzásokba esni, meg nem kell túltolni az Isten hitet, meg nem kell bigottnak lenni, ugyan a legtöbb ember, mikor ezt mondja, fogalma nincs arról, hogy ez mit is jelent valójában. Hát nem kell annyira odaszánni magunkat, hát élni kell, azért vagyunk a Földön. Hát senki nem mondja azt, hogy ez nem így van. De azt mondja a Szentírás, ha Krisztusban elrejtett életet élünk, akkor minden egyéb mást is egészen másképpen fogunk csinálni. Akkor az adott szó az adott szó. Az ígéret ígéret. Az odaszánás odaszánás. A házassági hűség az nem érdem, hanem kutya kötelesség. Én mindig megdöbbenek, mikor valaki azt mondja, hogy soha nem csaltam meg a feleségemet. Nem értem a kérdést. Hát nem ezt fogadta meg? Egyébként meg sokszor tekintettel hányszor csaljuk meg a férjünket, vagy a feleségünket. Amikor kívánság okáért, hogy ezt a Biblia mondja, valakire úgy tekintünk. Tehát ezzel is csak nagyon lassan tessenek bánni, mert sokszor a szívünkben sok minden megfér, amiről nem is gondoltuk volna. De pont ezért mondja azt a Szentírás. Szánjuk oda. Minél erősebb, szorosabb a kötelék, a szövetség az Istennel, annál inkább fogunk tudni engedelmeskedni. Hát, ha valaki azt mondja, hogy nem kell túltolni az Isten hitet, az az egészből az égvilágon semmit, de semmit nem ért. Fogalma nincs az egészről. Ezt nem lehet túltolni, meg nem lehet bigott módon csinálni, meg szent fazéknak lenni, meg hasonló. Ez csak úgy lehet, ahogy István meg a többiek csinálták, végezték a szolgálatokat. Oda szolgálták magukat az Istennek. A Jelenések 3-ban pedig azt olvassuk, az Istentől rendelt cselekedetek olyanok, mint a tűzben megpróbált arany. Mit jelent ez? Ez lesz egyedül maradandó. Minden más megég. Megég. De amit az Isten szerint tettünk, cselekedtünk, az olyan, mint az arany. Mondja a Jelenések könyvében. Az ott van az Isten színe előtt. Ezért kell végiggondolni a szavainkat, a cselekedeteinket, a tetteinket, hogy megállt Isten mércén, vagy pedig nem. Onnantól történtek Isten szerint említése méltó dolgok tehát István életében, amikortól fogva Jézust megismerte. Beszél a nagy tanács előtt Izrael történetéről, ezt hallottuk, arról, amit a mózesi iratok mondanak, könyvek. Nem élő, hanem halott lelkekből indul a gyülekezet, akik életre kelnek, és az egész keresztény egyház a hitre jutott élő hívők közössége. Mikor kiválasztják diakonusnak, akkor azt mondja a Szentírás róla, hittel és szent lélekkel teljes férfi volt. Vagyis Isten akaratát kérdezték, és úgy választották Istvánt, és ezért fogadja el István, mert mind a két oldal felismeri, ez az Isten akarata volt. De a Szentírás világosan beszél, aki saját népét nem jól vezeti, hogyan vezethetné és szolgálhatná az Isten népét. Tehát ez nagyon fontos kérdés volt Istvánnal, és itt nem volt hiba. Szentlélekkel és hittel teljes férfi volt. A mártíromság pedig nem azt jelenti, hogy valaki meghal Krisztusért, az eredeti jelentése ennek a szónak az, hogy bizonságot tesz Jézus Krisztusról. És előfordult olyan, és előfordul olyan, ennek a vége halál, mint Istvánnál. De nem mindenki halt meg Krisztusért, aki bizonságot tett róla. Amikor azt mondja a Biblia, hogy teljes volt Szentlélekkel, és kegyelemmel, és hittel, akkor itt a teljes szó az nem mennyiséget jelent, hanem azt jelenti, hogy átsugázik rajta. Átadhatja Isten rajta keresztül, amit akar. Ezért fontos kérdés, hogy a mi életünkön át mi sugárzik. Igazság, Isten szerint való dolgok, valóság, engedelmesség, tiszta gondolkodás, tisztesség, szavahihetőség, mi sugárzik az életünkön át. Milyen az életünk? Mi látszik azon? Mire és kire utalnak a cselekedeteink meg a szavaink? Azért Istvánon látszott az Isten kegyelme és ereje. Itt a káris és a dynamis, ez a két görög szó szerepel a ősi szövegben. A káris kegyelem, a dynamis meg erő. És ezt vették rajta észre. Ezért esett rá a választás. Ők felismerték, hogy Istentől van, István meg felismerte, hogy Istentől van az ő szolgálata. És így tudott haláláig, életét is odaadva, mint az ő ura, Jézus Krisztus a kereszten, életét is odaadva szolgálni egészen végig. Akiben csak erő van és nincs az Isten kegyelme, az kegyetlen ember lesz. A kegyelem és az erő együtt bármire képes az Isten ügyére nézve. Akiben meg nincsen erő, az meg használhatatlan, mert az Isten nem tud vele mit kezdeni, ha nem kér előt az Istentől. Ha nem szab határt annak, hogy az ő akarata hol ér véget, mert az Isten akaratát kell és jó követni. Az ilyen ember az nagyon ritkán bukik el a próbák idején, meg a kísértésekben, meg a nehézségek közepette. Akárki támadja is, meg tud állni, ahogy István is. Hát azért azt mondják, azt olvastuk, hogy olyan volt a tekintete, mint az angyali. Megrémülnek tőle. Egyszerűen rádöbbennek arra, hogy rajta keresztül az Isten jelent meg közöttük. Ők meg megkövezik, mert nem bírta a vallásos lelkületük elviselni azt, hogy valaki másképpen beszél arról, hogy ki a messiás és ki nem. Az ősgyülekezetben túlmutatott az életeken, a cselekedeteken és a szavakon a feltámadott Krisztus. És ezért volt akkora hatása. Nem azért van olyan nagy bajban sok keresztény felekezet, mert nem mutat semmi át. Erről is szó van, arról is szó van, csak arról nincs szó. Nagyon sok ilyen, amiről kellene beszélni. Sokan azért némák jó páran a templomba járok közül, mert nincsen élő kapcsolatuk az Istennel. A farizeusok is leragadtak a templomnál Jeruzsálemben. Az Úr temploma, az Úr temploma, hát ezt nem engedheti Isten, hogy elpusztuljon. És megengedte. Azt hiszük, hogy nem engedi meg. Hát dehogy nem. Jöttek a rómaiak, és kőkövön nem maradt. Széthorták a templom köveit. Pedig azért az nem kis darabó. Kő volt egyik sem. És maradt egy siratófal, ahol hajlonganak a zsidók, bedugják a résbe az imádságaikat, aztán jön a templom szolga, kiveszi a papírokat, elégeti azokat, nem nézik meg, hogy ki mit írt rá, mit dugott az be. A templom a templom, és a templomból nem maradt semmi. A Szentírás meg azt mondja, Krisztus, és nem a templom. Történt egy váltás, véget ért az Ószövetség kora, és jött az Új Szövetségé, Krisztusé. A testetek, az életetek, a Szentlélek temploma. Az élő hitű ember élete templom, ott jelenik meg az Isten. és az prédikál másoknak Krisztusról. Az életvitele, az erkölcsi tartása, az igei látással hozott döntések sora. A Krisztus követő ember mindig tudja azt, hogy kegyelemből élni, ha elcsúszik bárki, meg csinál olyat, amit nem kellene, ez vele járulja az életünknek. De aztán tudja, hogy hol van a kegyelem, és hol van a bocsánat. A legjobb, amit Isten akar, és nem az, amit mi akarunk, akkor járunk mindig a legjobban. Mártír tehát azt jelenti, hogy bizonságtevő, és nem csak halált jelent Krisztusért. A Szentírás szerint, aki bizonságot tesz Jézusról, az vállalja ezt. Hátratétel, üldöztetés, akár még azt is vállalja, amit Isten vállalt. De kik voltak azok, akik megkövezik István? Mert azért ez is egy érdekes kérdés, hogy a mózesi törvényeket, a történetét a zsidó népnek elmondja végig, fejből. Nem volt semmi abban az időkorban, alig-alig voltak leírt tekercsek, és fejből elmond István mindent. Azoknak, akik fejből tudtak mindent. A templomba járók közül derék, vallásos, templomba járó farizeusok, írástudók és a törvény kiváló ismerői voltak. A templomba járók közül jó páran mondják azt, hogy meg kell kövezni, nem mindenki. Ők nem ittak, nem züllöttek, nem jártak bulikba. Hétről hétre Isten törvénye mellett gyűltek össze a templomban, és mégsem láttak világosan. Tehát hogy létezik ez? Úgy, hogy a szívük az kő volt. Pontosan olyan kemény kő, mint a templom alapja meg támfala. Ugyanolyan kő. Azért jöttek össze, hogy Isten tiszteletet tartsanak? Igen. Isten meg azért küldte közéjük a diakónust, az ő szolgáját, hogy kezdjenek el másképpen és világosan látni. Sokféle gondolkodás van Isten igéjével kapcsolatban. Hát Isten mindig azoknak szól, akik ott vannak és hallgatnak egy ígéretet is nyilván. És mindig nekünk kell, nekem, nektek kell végig gondolni, hogy kit, melyik rész kell, hogy érintsen. És nem a másik ember fejével kell gondolkodni. Mire akar inteni és figyelmeztetni az Isten? A szívekben és a kérlelhetetlen akaratokban. Ezt szeretné az Isten világossá tenni, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, mert a szabás mintánk az a Szentírás. És akkor nem fogjuk elszabni, és nem tévedünk el. István a szabadosokhoz, az úgynevezett libertinusokhoz ment, és ott beszélt Jézusról. Ők voltak azok a zsidók, akik idegenből tértek haza, sokszor rabszolgaságból szabadították fel őket, vagy vették meg saját maguknak a szabadságot, hazatelepültek és építettek egy zsinagógát, és oda megy be István, és beszél nekik Krisztusról. És nagyon érdekes, hogy a tarzuszi Saul is oda járt. Tehát Istvántól hallja először a későbbi Pál apostol, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És amikor a hitért megölik Istvánt, mert megölték, megkövezték, akkor az ifjú Saulra bízzák, hogy őrizzék a ruháját, ez egy liturgikus szokás volt, hogy ő őrizte, később ugye a tévtanítókkal is ez volt, meg akit mágiára küldtek, stb. Az egyház sokszor nem változott évezeteken keresztül. Itt is ez volt, hogy Saulus őrizte a kivézett István ruháit. De később pont ezek az igényzetések, meg bizonyságtétel, amit hallott, akár Istvántól, kezdtek el dolgozni Pál apostol, a Saul Pál apostol szívében. Ez nagyon lényeges. Miért? Mert sokszor nem gondoljuk, hogy ott, ahol élünk, tanulunk, dolgozunk, a nagyobb családi körben, ha valaki bizonságot tesz Jézussal, fogalmunk nincs, hogy ez igazán kit talál el. Ezért nem szabad abba hagyni. Ezért nem lehet az, hogy el sem kezdjük. Ó, nem értek én ahhoz. Így van. Senki nem ért hozzá. Én se, ti se. De majd az Isten kegyelemmel, hittel, szent élekkel és dinamisszal, erővel megállt, és akkor menni fog, és akkor tudod majd vállalni. Ma széles körben elterjedt az a nézet, hogy tisztelni kell a másfajta vallásokat, mert minden út az Istenhez vezet. Nem mond ilyet a Biblia. Ezért fontos, hogy ismerjük az írásokat. Én nagyon tisztelem azokat, akik Ramadán idején egész nap böjtölnek, és tartják azt, ami az előírás. Tisztelem azokat is, akik akár 100 kilométert gyalogolnak, hogy ezzel a zarándoklatot megtegyék, ami kötelező. Tisztelem azokat is, akik buddhistaként mínusz 15 fokban egy szál narancssárga ruhában ott ülnek, és hagyják az imamalmot, vagy éppen próbálnak imádkozni átfagyott testtel. De nem vezetre, nem vezet üdvösségre egyik sem. Mert a Szentírás világosan beszél arról, hogy nem cselekedetek által van üdvösség, hanem Isten igéje által. Egy az Isten, mondják, de különböző módon imádjuk. Allah, Síva, Krisna, Buddha és Krisztus egy és ugyanaz. Minden vallás Istenhez vezet. Nem az út a lényeg, sokszor hallom ezt, hanem a megérkezés. Csak hát az a kérdés, hogy ki hova érkezik meg, hogyha ezeket az úgynevezett isteneket követi vagy imádja. Mert hogy a vallásokban az istenek neve alatt mindenki mást ért. Katasztrofális. De így van. Mindenki mást ért. Síva például a pusztítás istene. Hát jól nézünk ki. A vallások szentirataiból meg jobb nem beszélni, mert azok végképp nincsenek összhangba egymással. Gondoljunk bele, hogy lehet-e hinni valakinek, aki minden alkalommal más néven mutatkozik be. Buddha vagyok, Síva vagyok, Krisna vagyok, Zeus vagyok, Allah vagyok. Na de ugyanarról beszélünk, természetesen. Elképesztő az egész. De hát az Isten képe is más mindenkinek, és ezért akarja azt a Szentírás, hadd rendezze bennünk az Isten képünket is. Hogy kiről beszél a Szentírás? Most nyilván nincs itt köztünk buddhista, meg síva, de erről beszélek. Csak amikor találkozunk ilyennel, akkor azért kell elmondanunk, hogy kicsoda Jézus, és hogy csak egyetlen egy út van, ott van János evangéliumában. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Szóval a kereszténység kizárólagos vallás. Nem kizárólagos és nem vallás. Jobb tisztázni. A kereszténység egy élő, feltámadott személy Krisztus követése. És ebből következik az, hogy megértése álljon az ember, hogy nincs más lehetőség. Mert egyével egy út vezet az Istenhez, Krisztus halála, bocsánata arról. Arról már nem is beszél a cseh Buddha, se Allah nem beszél arról, se az iszlám, hogy az embert szereti az Isten vagy az istenség, és hogy megváltja bűnéből halála által az embereket. De a Szentíráson keresztül világos az üzenet. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, értünk, helyettünk és miattunk, és ő áll a dolgok mögött. Aki pedig cselekedni akarja az Isten akaratát, János 7.17, az megismerheti azt. Ez a kulcskérdés. Mit akarsz? Megismerni Isten akaratát és cselekedni? Akkor olvasd a Szentírást. Beszélgess az Istennel, és majd megfognak a holdbetűk szólalni. És pontosan meg fogod érteni, nem fogod eltéveszteni. Lehetetlen dolog. Ha itt áll a 400 nő az udvarba, háttal nekem, hát azért édesanyám hangját csak megismerném, ha ott áll a közöttük. Már nem teheti meg, mert meghalt, de hát megismerném. Miért? 30-valány éven, 40 éven keresztül hallottam. Minden nap. Szeretetteljesen, intéssel, fegyelmezve, de hallottam. Nincs, hogy eltéveztem. Erről beszél a Biblia. Aki megismeri Jézust, az nem fogja eltéveszteni az ő hangját és vezetését. Krisztusban jelent meg az Isten, lett emberré és öltött testet. Ezért Isten nem a templomokban akar lakni, és nem is lakik, hanem amíg az Isten tisztelet van, és az igéje is hangzik, itt van közöttünk, ezt mondja. Nem lakik sarokban, lelkészhivatalban, stúdióban, iratterjesztésben, a Szentlélek által van jelen, és a hirdetett ige által szólít meg. Aki nem fogadja el Jézus Krisztust, az nem tudja elfogadni az Istent sem, mert én is az Atya, mondja a Biblia, egyek vagyok. Aki látott engem, az látta az Atyát. Ugyanis Isten Krisztus által kötött új szövetséget az emberrel. Ő az, aki megszólal a Szentírás lapján, sorain keresztül. És ha akarod tudni az Isten akaratát, fontos, meg kevésbé fontos kérdésekben is, mindenben akkor kérdezd. Uram, szerinted való ez? Ez a te akaratod? És majd meglepődünk azon, hogy milyen érdekes, meg elképesztő módon tud válaszolni és akar válaszolni az Isten. Jézus Krisztus halála magvetés is volt. István halála magvetés is volt. István halála által egy csomóan elgondolkodtak azon, hogy kicsoda Jézus, és mit tett értünk. Mint ahogy ott volt Saul, és ő is elgondolkozott. Aztán Paulusként jó idővel később ugyanúgy meghalt Jézusért, ahogy István, meg a többiek. A földbe esett gabonamag elhal, ezt mondja a Szentírás, de új életre támad, és terem sok gyümölcsöt. Volt egyszer egy kisfiú, aki a tengerparton sétálva hirtelen észrevette, hogy sok ezer tengeri csillag hever a homokban. Elkezdődött az apály, és a tengeri csillagok valami miatt ott rekedtek a parton. Pusztulásra voltak ítélve, mert nem bírták volna ki a forró napon, ez nyilvánvaló, víz nélkül, tagáig. A kisfiú ezt felismerte, és villanyosan elkezdte egyesével visszahajgálni őket a vízbe. Egy férfi arra sétált, és rákiáltott a fiúcskára. Fiacskám, mit művelsz? Nem tudod, hogy sok ezer tengeri csillag van a parton, és hogy ez a part még mérföldekre nyúlik innen. Teljesen lehetetlen, hogy az összes tengeri csillagot megmentsd. A kisfiú elgondolkodott ezen, aztán a férfi felé fordult, felkapott egy tengeri csillagot, és így válaszolt. Igen, tudom, de ezt, meg a többit, azt megmentetem. És visszadobta a csillagot a vízbe. Nekünk nem kell a világot megváltani, mert azt már megváltotta Jézus. De körülöttünk élnek tengeri csillagok, és mi tudjuk, hogy Jézus az élet vize. És ha ahhoz segítjük őket, hogy megtalálják, akkor elvégeztük azt, amit elvégzett Jézus, István, Pál és a többiek sorban előttünk, és ha Isten engedi, akkor majd utánunk is. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy Jézus, a biztatást, a bátorítást, a vigasztalást, olyan nagy szükségünk van rá. Köszönjük, hogy a mennyország valóság, és aki hiszte benned, az oda tart. Köszönjük, hogy ha valaki hisz, az már otthon van abban. És olyan világosan mondod azt is, hogyha valaki nem hisz a fiúnak, nem hisz benne, immár elkározott. Elveszett állapotban, a halál állapotában van. És ezzel nem bántani, hogy fenyegetni akarsz minket, hanem pont ahhoz segíteni, hogy még amíg lehet, változtassunk ezen a helyzeten. Köszönjük a kegyelmi időt, hogy átléphetünk a halálból az életbe. Cselekedd meg mindazokkal, kérünk, akik ezt a lépést még nem tették meg. Minket pedig erősíts, bátoríts, és segíts abban, hogy felismerjük a mellettünk élőt, mert azt, akivel te beszélni akarsz, általunk. És végezzük önzetlenül, szabadon odaszánva azt a szolgálatot, amit ránk akarsz bízni. Hogy legyünk mi is ilyen mártírok, bizonyságtévőt, és ha kell, mindent odaadjunk a te igédért, a szolgálatért, Istenért és az egyházadért. Így legyél és maradj velünk, és áldj meg bennünket, kérünk. Amen. Maradjunk egy rövid időre csendben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igére úgy, hogy a 488. dicséretünket elénekeljük végig. Szent vagy, mindenható Isten. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, hallott véketetlen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma 3 órakor konfirmáció előkészítő lesz. Hívom és várom erre a fiatalokat, mert nagyon kevés idő van. Pünkös vasárnapig a konfirmációjuk. Tessenek küldeni a ifjakat. 4-kor és 5-kor ifjúsági óra van. Erre is hívom és várom a fiatalokat. 29-én 5 órakor női alkalombiblióra van. Várom erre a fiatal és idősebb gyülekezeti tagokat. Jövő vasárnap az urasztalát megterítjük. Hála Istennek most már vehetjük a megszokott rendszerint kelyhekből, mert azért reméljük, hogy a járvány végképp lecsengett, úgyhogy éljünk ezzel az alkalommal. Készültünk erre. Egy héten át végig gondolhatjuk, hogy mit akarunk itt hagyni. Mi az, amivel megbántottuk Isten, megbántottunk másokat, és ezért lehet bocsánatot kérni és kapni. Énekeljük el a himnusz tejünkről felállva, és aztán vegyük az áldást. Vegyük Isten áldását. Az Isten szeretet.